Az ellentétes élet az pedig az, amit Luther Márton és a követői hirdettek, hogy az eredeti bűn az nem csak úgy van, hanem egy olyan súlyos valóság, ami teljesen lerontotta az emberi természetet. Az ember az eredeti bűn után akárhogy is törekszik, de csak gonoszat tud tenni önmagából, míg a legjobb szándékkal is csak halálos bűnöket követ el, semmilyen előkészítés ezen nem segít. Ráadásul Kálvin még megtolta ezt azzal, hogy vannak, akiket az Úristen eleve a kározatra teremtett, tehát akárhogy is törekednek, nem tudják elkerülni a kározatot. Ez az úgynevezett negatív regeneráció. A katolikus álláspont, ahogy mondtam, a kiegyensúlyozott józan álláspont, ami elismeri az eredeti bűnnek a valóságát és a pusztítását, valóban az emberi természet jelentősen sérült és megromlott. Ahogyan tanultuk a katekizmusban, ugye ezután az ember akarata meggyengült, értelme elhomályosult, az ösztönei, az érzékei pedig föllázadtak. De ennek ellenére nem rombolta le teljesen ez az eredeti bűn az emberi természetet, sem pedig a képességet, hogy természetes jót tegyen, csak ugye az a nehézség, hogy Isten kegyelme nélkül nem tud természetfeletti jót tenni. Tehát olyan jót tenni, ami beszámít az üdvösségre. Tudjuk ezt is, hogy csak azok a jót tettek számítanak az üdvösségre, amit a kegyelem állapotára teszünk, és a kegyelem állapota az pedig nyilván maga Isten ingyenes ajándéka, amit még semmilyen előveszítéssel nem tudunk produkálni. Tehát ahhoz, hogy a mi földünknek, a mi lelkünknek a földje termést hozzon, ahhoz kell az Isteni mag, kell az Isteni ige és az Isteni kegyelem, amely nélkül az emberi lélek legjobb szándékkal is mentő marad. Jézus az Isteni megváltó, aki bőségesen venni ezt a magot. És mondhatjuk, hogy ma már nem nagyon van olyan vidék szinte a Földön, ahova nem juthatott volna el, és nem jutott volna el, akár a modern technikai eszközök közvetítésével is, a keresztény hithirdetés, az evangéliumnak az üzenete. Nem tilos a világ legnagyobb részében még egyelőre a hithirdetés, a hitoktatás, a misszió. Működik az egyház, vannak hithirdetés események, tehát aki akarja, megismerheti a hitnek a tanítását. És mégis ennek ellenére azt kell fájdalmasan megállapítanunk, hogy az emberiség, sőt a megkereszteltetnek a legnagyobb része is gyakorlatilag pogány. Tehát aki keresztény, olyan, aki lehet, hogy valamikor megismerte a hitet, de felnőtt korára ez nem sok nyomot hagyott benne, és a mindennapjai mintha Isten nem volna. A legtöbb ember egyszerűen sajnos nem fogékony. Az útvére esik a mag, és az ördög kitépi az igét a szívükből, meg se hallják, egyik ülőtől bekerül, a másikon kikerül, és valóban még a vasárnapi szentmisén is nagyon sokszor hányan lehetnek, akik a mise végén már azt sem tudják, hogy miről szólt az evangélium, vagy mit ünnepünk a mai napban. Tehát így mondja az Úr Jézus, hogy nem látnak, és hallván nem értenek. Én a hitoktatás folyamán sokszor ezt teljesen döbbenve állapítottam meg, hogy azok, akik még kiskorukban, mondjuk az általános iskola alsó tagozatában még nagyon húzók voltak, nagyon lelkesedtek a hitért, mindent megtanultak, de azért már kamaszkorban, mint hogyha az egészet kiradírozták. Tehát semmi, nem csak, hogy nem teljesítik, nem élnek keresztényként, hanem nem is emlékeznek semmire, ami gyermekkorukban a szülők, nagyszülők, kitoktatók olyan nagy igyekezettel próbáltak elvállalni a lelkükben. Igen, testvérek, aztán itt van a köves talaj is. Tehát olyan talaj, amelyben a mag nem tud négy gyökeret ereszteni, ami gyorsan elszáll. Vannak persze, akik fogékonyak elsőre, nagyon nagy lelkesedéssel hallják az igét, olyan ez, mint amikor valaki szerelembe esik, és akkor tombolnak a boldogság, jónak tűnik, és világ legtermészetesebb dolga, hogy hát halálunkig együtt maradunk is, és boldogunk leszünk. Csak hát aztán ezek a hormonok megszűnnek, és egy idő után hát ott van a nyers valóság, és úgy látjuk a másikat, ahogy ő valóban van, ahogy a valóban amilyen az ő személyisége, és akkor történnek a nagy csalódások, a nagy szakítások, akár a házasságoknak a szétesése is. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezzel a felszíni gyökérrel ne elégedjünk meg a hitben sem, és az élet más területein sem, hanem mindig akarjuk mély gyökeret ereszteni. A kitartás az a legnehezebb, mert nagyon gyorsan a kezdeti mézes hetek után a hitben is jönnek a küzdelmek, a lemondások, jön a mi saját gyarló természetünk, ami folyamatosan ellenáll az isteni fegyelemnek, jön az emberek értetlenkedése, az embereknek a rossz példája, és hát ezért is, hogyha valaki egy életen át kitart a hitben, az legyen nagyobb állás az Úristennek, mert az ő legnagyobb ajándéka a végső állapotosság jegyelnek, a mindvégig való kitartás, és ezért kell nekünk naponta buzgón imádkozni. És aztán ott vannak a tövisek is, hát ezek a földi gondok, a gazdagság, az élet gyönyörűségei, de azért teszem hozzá, sokszor a nyomor, az anyagi szegénység is tud ilyen tövis lenni, ami akadály az Istentől vezető úton. Nagyon sok esetben az ember, még ha el is kezdenek a megtérés útján járni, de szembesülnek gyorsan azon, hogy az a megtérés, ez nagyon sok kereszttel jár, áldozattal jár. Húsba maróan fájdalmas lemondásokat kell hozni, például ami az érzéki testi bűnöket illeti, mondjuk az alkohol, a különböző belőzött bűnökkel való szakítás, és nagyon sokan ezt nem képesek. Ellen nem képesek ebből elszakadni, azt gondolják, hogy emlékül összeomlik az életük, és soha többet nem tudnak boldogok lenni, és ezért inkább befogják fülüket, elfordítják fejüket, hogy ne is hallják a megtérésre hívó Istennek szót. Egyébként itt, hogyha már a töviseknél tartunk, még egy nagyon fontos dolgot mondanék, hogy ahhoz, hogy az Isten ige tényleg kifejtse hatását, és tényleg gyökeret verjen és gyümölcsöt hozzon, tehát termékeny talaj szükséges. És ezt a talajt elő kell készíteni. Minden földműves tudja ezt, hogy az egyik legfontosabb a talaj előzetes megmunkálása. Igen, testvérek, ez a lélek művelés, ami lehet, hogy egy ilyen mező, ha nem műveli, akkor nem terem semmi más, csak gazd, csak parlagot, olyan dolgokat, amik nem értékesek és nem hasznosak. És egy nagyon fontos dolog az is, hogy amikor az liturgiában elhangzik az Isten igéje, amikor a liturgiában közvetítetik velék az Isteni kegyelem, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen formában, milyen köntösbe öltöztek. Ugye a mai egyháznak egy óriási nagy kísértése, hogy hát próbáljuk az emberek kertében járni, próbáljuk az emberek közízlése szerint tetszetős formába öltöztetni a liturgiát, valami a zenét illetni, vagy akár ugye a külső megjelenést, és akkor legyen a liturgia szórakoztató, legyen olyan, amit megszoktunk a szórakoztató iparban, és hát az a lényeg, hogy szent szöveggel, és hát jó szándékkal teszünk ezt. Pedig testvérek, ez egy óriási nagy út, mert a világnak a szokása, a világnak az ízlése, divatja és stílusai, azok mind ilyen tövisek, amelyek inkább elfogják az igét, és lehet, hogy az az ige hát valamicske gyökere tud is elveszteni, egy ilyen kezdeti lelkesedést tud produkálni az egyháztól távol levőkben, de nagyon félő, hogy mély gyökeret nem tud ereszteni, és igazi gyümölcsöt nem tud teremni. Tehát az igét, a magot mindig méltó, tiszta talajra kell vetni, vagyis értékes talajra, értékes formába, a lehető legjobb, legminőségibb formába kell önteni, úgy a liturgiában, mint a saját elmondani. Sajnos testvérek, tehát azt mondta az üdvözítőnek is a földi élete során a tapasztalata, hogy az emberek többségében az ige nem igazán rossz termést, vagy nem is keresztőre. De az evangélium az örömhír az, hogy azok vannak kevesebben, akik mégis választottak, akik megtalálják a krisztusi szűkösként, ez az ige igenis gyökerre lesz, és 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hoz. És ezért érdemes szorgalmasan tenni. Nem szabad vele állni, nem szabad eleve föladni, hogy úgysem fog, mert semmi eredménye. Ugye sokszor a hitoktatásban is így vagyunk, hogy mit igyekszem én ugye az igét hirdetni, mit igyekszem én komolyan tanítani a hitnek az igazságait. Úgyis elfelejtik, úgyis a felnőtt korukra nem úgy fognak élni, inkább szórakoztassunk, érezzék jól magukat, és hát mi legalább valami haszna lesz a hittanulmára. Nem testvérek. Minőségi magot kell vetni, a színtiszta igét, és biztos, hogy ez az ige, mintha lesz is majd tavaszkorban egy elbizonytalanodás, de előbb-utóbb majd eszébe jut az a jó szó és főleg a jó példa, amit egy jó szülő, nagyszülő hitoktató lelkipásztor vetett, és akkor lesz mihez visszatérni, mert a gyökér ott lesz a mélyben, és képségében sértétlenül, sértetlenül megmarad, és a legkis testék utána a növénynek, a növényrészének ki tud sajjanni az egészséges gyökéről. Tehát szorgalmasan vetni az ige hirdetésben, hitünk igazságait hirdetni, tanítani, nem csak szórakoztatni, céltalan és haszontalan cselekvésre becsérelni az időt, mert ha az isteni magot adjuk, akkor valóban az meghozza a bőséges termést. Az egy hatalmas erős mag, hogy egy másik példa beszélben mondja az Úr, lehet, hogy nagyon szerénynek tűnik, mint a mustárnak, amely kisebb minden más magnál, de amikor földbe kerül, szárba szökken, hatalmas vállá teredélyesedik is, az ég madarai mind otthont találnak benne. Most pedig a bőt előben, és majd különösen a nagybőjben, minden igyekezetünk legyen, lelkünk talajának az előkezd készítése. A kemény, bögös földnek a felszántása. Ezért kell az, amit Szent Pál apostol a múlt vasárnap mondott, hogy testemet keresztre feszítem, és legyőzöm, és befogom Krisztusnak az igájára. Tehát az imádság, a bőjük, az aszkézés, enélkül nincs komoly keresztény élet. Szentírás olvasása, hitünk komoly előtte megtanulása, szentségek gyakori vétele. Olykor vallunk, hogy Isten éles erényt is használ a földműveléshez. Hogyha más ennek, akkor szenvedések, megpróbáltatások, betegség, öregség, családi vagy természeti csapások, mert nagyon sokan már csak ekkor is ilyen formában, ilyen módon találnak vissza Istenhez. Itt van előttünk Szent Pálnak a példája. Bizonyára az évnek a leghosszabb szentecskéje ez a mai, de hát érdemes végig elmélkedni akár otthon is, hogy mennyi viszontagságon ment keresztül, hogy nem volt elég az, hogy a lóról ledobta őt az Úristen, tehát hogy le kellett szállnia a gőgének, a önközpontúságának a magas dobáról, de a később élete folyamán is jól megtörte és megtörte őt az élet. És mégiscsak azt mondja, hogy hálát mindezekért, mert az Úristen így mutatta meg neki, hogy nem az ő emberi előfeszítése, hanem a kegyelem az, ami meghozza a termést és a gyümölcsöt. Azt mondja, hogy tapasztalva a kicsinységben, a gyöngeségben Isten erejét, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Tapasztalva, hogy Isten nem hagyja el, sőt, mennyei vigasztalással kárpótolja, hogy megtanulja azt, amit kifejez, elég neked az én kegyelmem. Az Isten ereje az erőtlenségben nyilvánul meg, és amikor az ember gyenge, de Istenre hagyatkozik, akkor lesz erős igazán. Szent Pál ezért dicsekszik az erőtlenségével, hálát adni azért is, hogy a sátán angyala holnap folyamatosan zaklatja őt. Nem tudjuk, hogy ez egy betegség lett volna, vagy valamiféle örökölti zaklatás, minden esetben esetre, tehát folyamatosan, mint a sátán se adott neki útot, de ő még ezért is hálát fog adni, mert így tanulja meg, hogy hogyan szabadulja meg a bőrtől, az önelégűségből, ami fariseusként vagyok is jellemezte őt. Így tanul meg Isten elejére hagyatkozni, Isten kegyelméről élni. És ez az a nagy lecke, amit nekünk is meg kell tanulni, most az előttünk álló szent napokban is ebben.